Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál Havai Richárd, vendégünk ma este Andor László, az Európai Bizottság foglalkoztatásért, szociális ügyekért és társadalmi összetartozásért felelős biztosa. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Kezdjük utána azzal, hogy mennyire érzi sikeresnek az Európai Bizottság, illetve a saját szempontjából ezt az elmúlt három évet, hogyha azt veszük figyelembe, hogy az elmúlt hetekben például a fiatalkorú munkanélküliségről aggasztó adatok jelentek meg számos országban, például a felzárkóztatás, a roma integrációval komoly gondok vannak Európa erre, mintha nem talált volna igazán választ, és hát nagyon sok szociális feszültség is van Európában. Ezekről külön-külön fogunk beszélni, de összességében mennyire érzi sikeresnek, tehát az Európai Bizottságot és saját maga szempontjából ezt a három évet?
Hát az a tény, hogy az elmúlt két évben tovább nőtt a munkanélküliség az Európai Unióban, és ezen belül a fiatalok körében is, szoros összefüggésben a mélyülő eurózóna válsággal. Ez azt mutatja, hogy az eurózóna válságának a kezelése nem volt sikeres. Annak ellenére, hogy az elmúlt majdnem egy év, tehát nagyjából szeptember óta egy nagyobb nyugalom van a piacokon, ez nem jár együtt azzal, hogy megindult volna valamiféle gazdasági fellendülés, ami módot nyújtana a munkahelyteremtésre. Ugyanakkor, ami a magas munkanélküliségi átlagok mögött még inkább figyelmeztető, hogy ebben az időszakban fölgyorsult egy nagyon veszélyes polarizáció az Európai Unión belül. Ez azt jelenti, hogy a korábbiaknál jobban szétválik két országcsoport. Az egyik, ahol van gazdasági növekedés, sőt van munkahelyteremtés, csökken a munkanélküliség, időnként bővül a foglalkoztatás. A másik országcsoport, amelyik pedig folyamatosan ezzel a pénzügyi válsággal küzd, ez tartós recesszióba került. Nem igazán látszik, hogy ezen országok, főleg a déleurópai országok hogyan jönnének ki ebből a recesszióból. Nem születtek még meg azok a alapvetően pénzügyi jellegű döntések, amelyek egy nagyobb fokú kohéziót lehetővé tennének. Tehát ez egy nagyon súlyos helyzet, ami kialakult.
Egyébként ugye azt mondta, hogy alapvetően a válság az, ami nyilvánvalóan foglalkoztatást visszavetett. Az Európai Bizottságnak egyébként a válság kezelés mellett voltak kísérletei arra, és nem tudom, mi az, ami például bizottsági hatáskörbe tartozhat erről, hogy a foglalkoztatás bővítse.
Igen, tehát amikor recesszió van, nyilván akkor is lehet valamit tenni. Alapvetően sokkal szűkebb a mozgástere akár a tagállami kormányoknak, még inkább az uniós szintnek. Ilyenkor is lehet több dolgot tenni. Az egyik az, hogy rövidtávú segítséget nyújtani azoknak, akik átmenetileg nem találnak munkát. Ugye ebben elsősorban az uniós források azok megfelelő célzása, vagy szükség esetén átcsoportosítása játszik szerepet. Ennek keretében a múlt év folyamán, tehát ez 2012, közel 16 milliárd euró át lett csoportosítva az uniós forrásokból legkülönbözőbb EU országokban, elsősorban annak érdekében, hogy a munkanélküli fiatalok kapjanak lehetőségeket. Ezzel, és ezt érdemes megemlíteni ezt az adatot, valamivel több mint 500 000 fiatalt lehetett elérni. Tehát ez mutatja azt, hogy milyen mértékű pénznek kell mozogni annak érdekében, hogy egy mély és tartós válság időszakában rövid távon áthidaló megoldásokat lehessen finanszírozni, hiszen ez miről szól? Valamilyen támogatott foglalkoztatásról, vagy támogatott képzésről, közfoglalkoztatásról, tanulmányokról, mobilitás segítéséről. Ugyanakkor a válság időszakban van egy nagyon fontos másik cselekvési irány is, olyan reformok végrehajtása, ami elősegíti, hogy ne álljanak elő újból hasonló helyzetek, és ugye itt nyilván nagyon sokféle reformra lehet gondolni, ebbe beletartoznak a munkaerőpiaci reformok is, amelyek azt szolgálják, hogy a munkaerőpiac dinamikusabb legyen, jobban kapcsolódjon egymáshoz a kereslet, meg a kínálat, jobban működjenek a foglalkoztatási szolgálatok.
Ha már itt a munkanélküliség és a fiatalok is szóba kerültek, ugye talán egy picit kanyarodjunk vissza ehhez. Az elmúlt hetekben, amit mondtam már a beszélgetésünk elején, például megjelent az az adat, hogy Görögországban a 25 év alattiaknak a 64,4%-a állástalan, és van még néhány ország, ahol egészen magas ez a mutató. Lehet azt pontosan ismerni, hogy mik az okok, és mik lehetnek a megoldások? Itt ugye most egyet említett, de hogy mi lett a hosszú távú megoldás?
Igen, de a számadatot azt helyesen kell értelmezni. Ez a fiatalok munkanélküliségi rátája, ami azt jelenti, hogy azok körében, akik egyáltalán munkát keresnek, tehát akik a munkaerőpiacon vannak, ez a 60% körüli a munkanélküli. Ez azt jelenti, hogy a korosztályon belül olyan 25%, hiszen a teljes körbe, amit vizsgálunk, nem értendők bele a diákok, vagy akik más oknál fogva nem keresnek munkát. Tehát ez egy nagyon magas arány önmagában is, akkor is, hogyha csak 20 vagy 25 százalék, de fontos tudni, hogy itt nem a korcsoport 60 százalékáról van szó, 60 százalék csak azok köréből értendő, akik egyáltalán munkát keresnek.
Azt mutatják, bocsássuk meg, hogy általában a fiataloknál magasabb az arány mindenképpen, mint a 25 év felettieknél.
Így van.
A munkát kereső körében is sokkal magasabb az arány.
Az uniós átlagra is vonatkozik ez, de vonatkozik még inkább a mediterrán országokra, ahol a munkaerőpiac úgymond jobban szegmentált. Tehát ez azt jelenti, hogy a fiatalok nagy tömegei nem csak az elmúlt időszakban, hanem már a válságot megelőző időszakokban jellemzően olyan típusú munkákat kaptak, amelyek nem határozatlan idejűek voltak, kevés védettséggel rendelkeztek, kevés továbbképzési lehetőséggel rendelkeztek. Ennek következtében, amikor jött a válság, akkor ezeket a fiatalokat, hogy úgy mondjam, szórták ki első körben a munkahelyekről. Ez nagyon jól látható például a spanyol példán. Spanyolország volt az, ahol 2008-2009-ben nagyon meredeken meg emelkedett a munkanélküliség, és azon belül is még meredekebben a fiatalok körében mért munkanélküliség. Görögország ezt később követte. Görögországban ez akkor indult meg vészesen, ugye ez a folyamat, amikor beindult az úgynevezett pénzügyi stabilizáció, tehát 2010-től, hiszen akkor ugye a görög eladósodás valamilyen formában stabilizálta ezt a helyzetet. A probléma az volt, hogy ez egy fenntarthatatlan helyzet volt, tehát ennek következtében valamilyen stabilizációnak be kellett következnie.
Szóval visszatérve itt a megoldásokra, és hogyha már Spanyolországot említette, akkor az uniós csúcs, a legutóbbi uniós csúcs előtt úgy nyilatkozott, hogy a Spanyolországban az Indignados mozgalom 2011-es elindulása után az Európai Bizottság új eszközöket próbált meg bevetni a fiatal korúk munkanélküliségének kezelésére. Mik voltak ezek, és hát 2011 óta azért eltelt mondjuk 2,5 év, vagy mondjuk másfél év legalábbis. Látszanak az eredmények?
Igen, két fontos csomagot, vagy két fontos kezdeményezést kell említeni. Az egyik, ami valóban 2011-re datálódik, amikor az úgynevezett ifjúsági kezdeményezések, vagy ifjúsági lehetőségek kezdeményezése, ugye attól függ, hogy hogyan fordítjuk angolból. A lényeg az, hogy elsősorban olyan javaslatokat tettünk, amelyik a már meglevő eszközök jobb mobilizálásáról szólt. Ez vezetett el ahhoz az átcsoportosításhoz, amelyről a beszélgetés elején említést tettem. Igen, nagy volumenű volt. Tulajdonképpen itt megfordult a együttműködés módja a bizottság, illetőleg a tagországok között, hiszen normál menetben az uniós források átcsoportosításához a tagország kezdeményezése szükséges. Ebben az esetben ez megfordult. A bizottság mondta azt az Európai Tanács fölhatalmazásával, hogy elküldünk ilyen akciócsoportokat az egyes tagországba, 8 országba, ahol nagyon magas volt a fiatalok körében mért munkanélküliség, és mi kezdeményezzük azt, hogy csoportosítsanak át összegeket. Tehát ez elért, mondom, több mint 500 000 fiatalt. A probléma az, hogy a válság tovább mélyült, ennek következtében tovább keletkeztek további munkanélküliek, a legkülönbözőbb korosztályokban, így beleértve a fiatalokat is, akiknek egy része olyan országokban, ahol nagyon mély a recesszió, Görögország, Írország, Portugália, nem csak, hogy munkanélkülé válik, hanem el is hagyja Európát. Tehát nagyon fölgyorsult ezen országokból ebben az időszakban, 2011-12 az elvándorlás, akár Európán kívülre. Tehát ugye ezt is azért fontos említeni, mert a munkanélküliségi adat nem mutatja meg teljes egészében, hogy milyen mértékű szociális válság van az adott országban, hiszen ez az adata az elvándoroltakat nem ismeri meg.
Egyébként, ha már az elvándorlást említette, ez a fajta magas szintű munkanélküliség a fiatalok körében hosszabb távon milyen demográfiai változásokat, vagy milyen demográfiai problémákat vetített előre? Számolnak ezzel? Ma van erről egy pontos forgatókönyv az Európai Bizottságnak?
Igen, tehát feladatunk figyelni a demográfiát, annak ellenére, hogy kimondottan hatáskörünk ebben a kérdésben nincsen, de azt gondolom, hogy a demográfiai trendek mindenképpen figyelmeztetőek a tekintetben, hogy kell-e valamilyen formában cselekedni vagy beavatkozni. Mindenképpen látszik a mélyrecesszióval küzdő magas munkanélküliséget elszenvedő országokban az, hogy beindul az elvándorlás, és látszik a születésszám jelentős visszaesése is. Nyilván a pénzügyi kiigazításnak, amennyiben ez az egészségügyi kiadások jelentős megnyírbálásával is jár, mint például Görögországban, ennek vannak további következményei, betegségek formájában és az egészségügyi ellátás megrendülése, színvonalásnak esése nyilvánvalóan halandósági változásokkal is jár, tehát nyilvánvalóan ezt is lehet idővel mérni. Tehát ezek mindenképpen jól látható, kitapintható trendek. De az előbb nem említettem a másik fontos kezdeményezést. Ugye az első volt a 2011-es, de a másik a 2012 végére mi készítettünk egy úgynevezett ifjúsági foglalkoztatási csomagot, aminek négy kiemelt kezdeményezése volt. Az egyik az úgynevezett ifjúsági garancia, ami azóta jelentősen előre haladt a döntéshozatali folyamatban, mert a foglalkoztatási miniszterek 3 hónap alatt elfogadták, sőt az Európai Tanács döntött egy új pénzügyi eszközről, amely 6 milliárd euróval indult az útjára, és azóta már sok változáson átment, mert mindenki rájött, hogy 7 évre 6 milliárd euró kevés erre a célra, és gyakorlatilag minden tagországban most már a bevezetésnek a tényleges előkészületei zajlanak, az Európai Tanács júniusi ülése megerősítette azt, hogy január 1-től minden ország indítsa el ezt az ifjúsági garanciát.
2014 január 1-től.
Ugye ez egy olyan modell, ami Ausztriában, Finnországban, Norvégiában, amely nem EU-tag, de mindenképpen tanulságokkal szolgál, működik, és ugye azt garantálja, hogy ne lehessen nagyon hosszú ideig munkanélküli, aki fiatal. A mi javaslatunk szerint legkésőbb 4 hónap alatt kapjanak a fiatalok a foglalkoztatási szolgáltatóktól vagy egy munkalehetőséget, vagy egy továbbtanulási lehetőséget, vagy valamilyen gyakornoki állást, aminek természetesen van pénzigénye. Ugyanakkor ez a pénzigény, ha hosszabb távon nézzük, akkor sokkal kisebb, mint az összes költsége a fiatalok munkanélküliségének, ami nyilvánvalóan egy kieső gazdasági teljesítmény, kieső adózás, és az egyéb szociális és különféle további költségeket is magában foglalja, amiről az előbb beszéltünk. Tehát ennek a teljes költségét Európában olyan 150 milliárd euróra becsülik. Tehát ezt valamilyen formában mindenképpen le kell szorítani, és ezért kezdeményeztük azt, hogy legyen valamiféle határozott, ha tetszik, radikális fordulat ebben a történetben, és úgy tűnik, hogy ennek mind a politikai, mind a pénzügyi feltételei kezdenek összeállni.
Lesz ennek szigorú ellenőrzése, amit 2014 mondjuk első negyedévében meg fogják azt nézni, hogy vajon a fiatalok, vagy az első 4 hónap letelte után meg fogják azt nézni, hogy melyik tagországban sikerült ezt betartani, hiszen viszonylag egyszerűen ellenőrizhető ez a elvárás.
Igen, tehát tulajdonképpen már ezt megelőzően elindul egy szoros koordináció, mert ezeket a programokat ki kell dolgozni. Azokat a foglalkoztatási szolgálatokat, amelyek nem fittek eléggé, nem naprakészek eléggé, nincsen meg a tapasztalatuk, ezeket fel kell fejleszteni arra a szintre, hogy megfelelő ajánlatokkal, megfelelő programokkal tudjanak előállni. Ez nyilván nagyon nehéz lesz azokban az országokban, ahol kimondottan magas ebben az időszakban a fiatal munkanélküliek száma, de el kell indulni. És a bizottság természetesen figyelemmel kíséri, tanácsokkal szolgál, segíti azt az együttműködést, ami a jobban teljesítő országok tudását, know-how-ját segít átültetni más országokba.
Ez ugye nyilván azokra vonatkozik, ez a 4 hónap, amely jól lehet, akik mondjuk bejelentkeznek X napon vagy X hónapban a munkaügyi szolgálatokhoz. Mi lesz azokkal a fiatalokkal, akik 25 év alatt vannak, tehát fiatalkorú munkanélküliek vagy fiatal munkanélküliek, de már régen, 1 vagy 2 éve nem találnak munkát? Rájuk van-e valami elképzelés a bizottságnak?
Azt gondolom, ez az egyik legfontosabb kérdés. Sőt, tulajdonképpen azt mondhatnánk, hogy ez a kérdés az, amely miatt az ifjúsági garanciát feltétlenül szükséges legalább megfontolni, és ahol lehet átültetni a gyakorlatba. Ugyanis való igaz, hogy például a korai iskola elhagyók, akik 16-17 éves korukban befejezik a tanulmányaikat, a legkülönbözőbb okoknál fogva, és vagy nem sikerül elindulniak a munkapiacon, vagy nem is érdeklődnek, vagy a szürke gazdaságban dolgoznak. Tehát nagyon nagy azoknak a száma, akik itt kisodródnak a munkaerőpiacról, sőt kisodródnak a társadalomból is. Tehát mi azt szorgalmazzuk, hogy a munka, a foglalkoztatás politika, illetőleg a foglalkoztatási szolgálatok állítsanak föl egyfajta hierarchiát, és ennek a hierarchiának a tetején legyenek azok a fiatalok, akiket ugye angol rövidítéssel NEET-nek szoktak nevezni, ugye azok, akik se oktatásba, se munkába, se képzésben nem vesznek részt egy adott időszakban. Hiszen vannak nagyon sokan, akiknek az első 2-3 hónap esetleg nem hozza meg a lehetőséget, de esetleg 4-5 hónap alatt a piac kitermeli. Akár például szezonális okoknál fogva nem jön hamarabb ez a lehetőség, de egy idő után megjön. Nekik is kell segíteni, őket is kell regisztrálni, nekik is kell megpróbálni segítséget nyújtani annak érdekében, hogy a felkészültségük jobban összhangban legyen a piaci igényekkel, de valóban a nagyobb befektetés, a nagyobb figyelem oda kell, hogy irányuljon, ahol a piac se rövid, se középtávon nem hoz semmilyen megoldást.
Hát ugye figyelemben semmiképpen nincs ilyen mostanában, hiszen hogyha jól emlékszem és jól emlékszem a hírekre, akkor Berlinben a közelmúltban volt egy uniós csúcs, ami kifejezetten ezzel foglalkozott. Nem egy uniós csúcsra gondolt, de volt egy nemzetközi konferencia, ami kifejezetten ezzel foglalkozott. Mennyire működnek egyébként, ugye azt mondta, hogy nyilván más-más adottságok vannak a különböző országokban. Például ezen a találkozón, Berlin találkozón kiderült az, hogy mennyire működhetnek generális megoldások, mondjuk Görögországban épp úgy, mint Németországban, mondjuk ennek a problémának a kezelésére?
Igen, ez a Berlin rendezvény, ez nagyon érdekes volt. Tulajdonképpen előtte már Párizsban, Rómában, Madridban voltak hasonló rendezvények, de alapvetően egy német-francia kezdeményezésről van szó, és Angela Merkel maga volt a házigazdája ennek a berlini rendezvénynek, amely első alkalommal hozta össze a miniszterelnökök egy jelentős részét, sőt köztársasági elnököktől is, közül is többen ott voltak, a foglalkoztatási minisztereket, illetőleg a szociális partnereket, munkáltatók, munkavállalók képviselői, sőt a foglalkoztatási szolgálatok európai hálózatának több képviselője is jelen volt. Nagy vita van a körül, hogy a jó megoldások, a jó tapasztalatok mennyiben plantálhatók át a kevésbé fejlett országokba. A németek maguk hangsúlyozzák, néha túl hangsúlyozzák az úgynevezett duális képzés szerepét. A bizottság ezt támogatja. Mi azt gondoljuk, és ennek a múlt decemberi ifjúsági foglalkoztatási csomagnak is ez volt az egyik fontos eleme, hogy kell egy uniós szintű együttműködés, ezt el is indítottuk Lipcsében, egy európai szintű szövetség annak érdekében, hogy a gyakornoki programokból több legyen, hogy több ország kombinálja egymással a elméleti képzést és a munkatapasztalat megszerzését, nőjön a presztízse annak, hogy valaki szakmunkás és van szakértelme. Ugyanakkor az is tény, hogy Németországban vagy Ausztriában ez a rendszer szorosan összefonódik egyfajta gazdaságszerkezettel. A gazdaságszerkezet nem csak konkrét ágazatokat, hanem egyfajta földrajzi eloszlását is jelenti az ipari tevékenységnek, ami nincs meg Spanyolországban, nincs meg Görögországban. Most ennek ellenére a spanyolok is úgy döntöttek, mások is úgy döntöttek, hogy elindulnak ebbe az irányba. Spanyolországban született már egy királyi rendelet, Olaszországban fontos szakképzési reform, tehát elindult a folyamat ebbe az irányba. Nyilván nem arról szól, hogy mint a számítógépen, ugye copy-paste művelettel átültetünk valamit, ami valahol sikeres, máshova, ahol rosszak az eredmények, de az, hogy hosszabb távon össze kell fonódnia egyfajta ipari helyreállításnak, ipari föllendítésnek és az ehhez szükséges humán erőforrás fejlesztésnek, és ennek egy kulcs eleme az, hogy legyen egy megfelelően koncentrált, megfelelően szervezett szakképzés, azt gondolom, hogy ez az elem kétségbe vonhatatlan.
Egyébként mennyi időre, tehát ugye most beszéltünk az imént pénzekről, illetve említett pénzeket, mennyi időre tudja az Európai Unió különböző csatornákon keresztül finanszírozni azt, hogy a 25 év alattiek átmenetileg legalább kapjanak valamilyen munkát, hiszen ugye beszélt a közfoglalkoztatásról, nyilván hosszú távon a gazdasági növekedés hozhat új munkahelyeket számukra. Mennyi időre van pénz?
Így van, ez egy nagyon fontos megállítás. Minél hamarabb kellene már, hogy a gazdasági növekedésnek eljönnie minden országban, hogy jövőre lesz-e még olyan ország, amelyik recesszióban marad, ezt nem tudjuk pontosan. Elképzelhető, hogy egy-két ország még lesz, de valóban nagyon fontos lenne, hogy a legkülönbözőbb eszközökkel, fiskális politika, monetáris politika, pénzügyi rendszer szabályozása, ugye egy irányba haladjunk, ez pedig a növekedés beindítása. Ugyanakkor a az unió jelenlegi pénzügyi keretéből, tehát amelyik ez év december 31-ével véget, még jó néhány országban rendelkezésre áll forrás. Lehet Görögországot is említeni, lehet Spanyolországot, még inkább Romániát, Bulgáriát említeni, Magyarországot is valamilyen mértékben, ahol van fölemhasznált forrás, és ennek a földgyorsítása, a felhasználás földgyorsítása is nyújthat tartalékokat. Szlovákia is ilyen egyébként. Ugyanakkor január 1-től be kell, hogy lépjenek új források is, és ezt a 6 milliárd eurót, amelyről említést tettem, amely ugye februárban került be a rendszerbe, ezt mi elértük, hogy az első két évre koncentrálják, ne pedig 7 évre osszák el, de tudni kell, hogy ez a 6 milliárd euró, amely célzottan a 25 éven aluliakat segíti, ez csak azokra a régiókra koncentrálódik, ahol 25% fölötti, tehát nagyjából az európai átlag fölötti az ifjúsági munkanélküliség, tehát lesznek olyan országok, amelyekből teljes egészében kimaradnak, lesz egy-kettő, amelyeket teljes egészében lefed, és a legtöbb ország olyan lesz, mint Magyarország, hogy egyes régiói támogathatóak lesznek, mások viszont nem, mert ott jobb a helyzet.
Ugye csak a 25 év alattiakról beszéltünk, de hát nyilván általában igen magas a munkanélküliség az Európai Unióban, ez ugye romlik, romlott a válság, gyakorlatilag folyamatosan. Általában van-e az Európai Bizottságnak, illetve kifejezetten az ön biztosi hivatalának erre vonatkozóan valamilyen megoldása addig is, amíg a gazdasági fellendülés elindul?
Hadd helyesbítsek, nem folyamatosan romlott a helyzet, és valószínűleg ezért lettek sokan elbizakodottak. 2010-11 táján megéltünk egy olyan időszakot, amikor úgy tűnt, hogy beindul a növekedés, átlagos szinten is elkezdett javulni a munkanélküliségi jelen. Majd 2011 nyarától megint ugye elmélyült a válság, és a trendek negatívba fordultak. Mi akkor elkezdtünk kidolgozni egy úgynevezett foglalkoztatási csomagot, amely 2012 áprilisában lett elfogadva, ezt az Európai Tanács is jóvá hagyta, amely ugye eltolta a foglalkoztatási stratégiát a keresleti irányba. Miért tettük ezt? Azért, mert megnéztük, mit csinálnak Amerikában, hiszen az Egyesült Államokban akkor már nagyjából egy éve zajlott egy olyan föllendülés, amely hónapról hónapra 100 000 szám növelte a munkahelyek számát, és ez döntően a keresleti oldal élénkítésével értékelt. Mi azt mondtuk, hogy ezt az irányt meg kell próbálni követni, sőt, ugye tanulni kell azokból, az európai országokból is, ahol megakadályozták belső rugalmassággal, mint Németország, az állástalanok számának a növekedését, és ezen eszközök kombinálásával kell ugye a recessziót áthidalni. A probléma az, hogy az Európai Unióban, főleg uniós szinten, de tagállami szinten is a keresleti oldal rendkívül korlátozott mozgástérrel bír, és ezt még nem sikerült megoldani.
Milyen eszközök lesznek, vagy lehetnek ezek egyébként?
Ez lehet támogatás, ugye különböző uniós forrásokból, lehet adóeltolás, tehát ezért szorgalmazza az Unió most már harmadik éve azt, hogy a munkát terhelő adókat csökkenteni, eltolni más bevételi irányok felé, és ez is valamilyen formában növelheti a munkaerő iránti keresletet. Tehát többféle eszköz lehet, vállalkozás élénkítés önmagában is, vagy a szociális gazdaság kiterjesztése, ilyen típusú csapás irányok, amelyek megfelelő kombinációját ki a saját országán, régióján belül keresheti.
Andor László az Európai Bizottság foglalkoztatásért, szociális ügyekért és társadalmi összetartozásért felelős biztosa az Aréna ma esti vendége. Rövidesen innen folytatjuk a beszélgetést, tartsanak velünk továbbra is.